Köszöntjük a hallgatókat, ez már a Lélektér Vivandával című magazinműsor. Én Gábor Vivanda vagyok, és már itt vannak velem a mai vendégeim, akiket nagyon sok szeretettel köszöntök, dr. Szilágyi Boglárkát és Micskó Krisztiánt. Ugye azért találkozunk, mert egy nagyon fontos témával kapcsolatban invitáltalak be benneteket. Szülőként jöttetek, a gyermeketeknek gyűjtötök pénzt, azért, hogy tulajdonképpen a gyógyulására tudjátok ezt fordítani. Köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásomat.
Köszönjük szépen, hogy itt lehetünk.
Sziasztok, mi köszönjük a meghívást.
Induljunk el onnan, hogy én azt gondolom, hogy a kisfiúnak a történetét most már elég sokan is ismerik, legalábbis itt a környéken, és mindenki szívügyének érzi, hogy minél hamarabb jó irányba forduljon ez a történet, de induljunk már el onnan, hogy hogy vettétek észre, hogy valami nem úgy van, ahogy szerintetek kellene, hogy legyen.
December 13-án kaptuk meg a diagnózist, hogy Duchenne-féle izomsorvadása van Beninek, de már hónapokkal előtte figyeltük, hogy a mozgása kicsit bicebócás, kicsit ügyetlen, gyakran elesett, darabosan jár, nehezebben fut, nehezebben megy fel a lépcsőn, egyre többet lábujjhegyezett, illetve nehezen tud felkelni a fekvő és ülő helyzetből, a karjával tolja föl magát. Én azt láttam az oldalban, hogy mindig egyedül ücsörök, tehát nem tud a több gyerekkel szaladgálni, és nekem ez fájt nagyon, hogy miért nem megy közéjük, fél tőlük, ügyetlenebb, és akkor emiatt vittem el ősszel egy fejlesztő tornára, hogy hát, ha akkor majd így jobban be is tud illeszkedni. Ott is került mindenféle mozgást, onnan küldtek minket gyógytornászhoz, hogy le vannak eltapadva az izmai. Nézessük meg, és a gyógytornász küldött minket neurológushoz, mert mondta, hogy nagyon feszes mindene. És akkor egy vérvételből azonnal kiderült, hogy nagyon súlyos a probléma, mert a CK-enzim, ami az izomsejt szétesésre utal, ez ugye normál esetben 160 alatti érték, neki 11 000 volt.
Mennyire mutatja a ti példátok, és azt szerintem, hogy annyira kell oda figyelni egy kisgyerekre, a szülőnek, hogy nem az van, hogy mindig egyértelmű minden pillanatban az, hogy a gyereknek van-e baja, vagy nincsen baja, hanem van az a szülői megérzés, az az anyai ösztön, vagy az apai rálátás, ami egyszerűen valahogy ott dolgozik benne az emberbe, hogy nem jó, csak nem jó, mert néha nincs egyébként ilyen típusú visszajelzés, vagy megerősítés.
Igen, sőt a mai napig sokan kérdezik, hogy miből látjuk, mert hogy teljesen egészséges kisfiúnak tűnik, és hál' Istennek tényleg, tehát egy aktív, cserfes kisfiú, vidám, és hogy aki nem úgy nézi, nem azzal a szemmel, hogy már tudja, vagy nem egy ilyen aggódó szemmel, hogy jaj, hát én azért tudom, hogy gyakran elesik, vagy nehezebben mennek neki dolgok, tényleg nem veszik észre annyira egyértelműen, de egyébként mi már látjuk nagyon, tehát napról napra figyeljük, hogy jár, hogy picit húzza az egyik lábát, picit másképp megy, mint a többiek, nehezebben mozog, tehát egyébként látszik, csak nem annyira feltűnő, de tényleg nagyon résen kell lenni a gyerekek fejlődésénél.
Erről a betegségről beszéljünk már egy kicsit, hogy ez mennyire gyakori, vagy éppensége mennyire ritka, mennyire ismerik, mit tudunk róla?
Ez az úgynevezett Duchenne-féle izomdisztrófia, ami tulajdonképpen a ritka betegségek közül a leggyakoribb. A ritka betegségnek nevezzük azokat a betegségeket, amik 2000-nél kevesebb embert érintenek, tehát 2000-nél ritkább. Ez a Duchenne-féle izomdisztrófia kizárólag kisfiúkban egy a 3500, tehát 3500 élve születésből egy kisfiú betegszik meg ebben a betegségben. A lányoknál 50 millióból egy, tehát az valami elképesztően ritka. Nem is nagyon jellemző. Hát tulajdonképpen én azóta is, mi nem tudtunk róla semmit, a Bogi, mivel ő orvos, ő tanulta ezt az egyetemen, én nekem fogalmam se volt róla. Amióta megismertük, ez az elmúlt 4 hónap alatt én nagyon bátran kimerem jelenteni, hogy a világ egyik legalattomosabb gyerekbetegsége. Pontosan emiatt, hogy egészen 4-5 éves korig szinte egy szakavatott szemben kívül más nem tudja megállapítani ezt. Tehát picit darabosabb mozgás, nehezebb futás, nehezebb felállás, de igazából egy kicsi fáradtság, ennyi igazából az egész. A betegséget maga egy génhiba okozza, ami lehet öröklött, illetve lehet egy mutáció. Ez úgy néz ki, hogy egy 79 hexomból álló disztrofin nevezetű fehérje, amely az izom stabilitásért felelős, ebből hiányzik, vagy éppen duplikálódott, vagy többféle hiba lehetséges, és ezáltal nem tud végigmenni az olvasási folyamat a szervezet által, és így nem tud letermelődni ez a fehérje, ezáltal pedig az izmok folyamatosan elgyengülnek, majd végül a kötőszövet veszi át a helyüket, és így a teljes mozgásképtelenség áll be, a legvégén pedig nagyon korai elhalálozás.
Említetted, hogy nagyon ritka, de ahhoz képest gyakori. Beszélgettetek, találkoztatok, vagy fel tudtátok venni a kapcsolatot olyan szülőkkel, akiknek hasonló diagnózisuk van a gyermekük kapcsán?
Ez volt tulajdonképpen igen az első, ugyanis sajnos a kórházban nem sok jót kaptunk. Azt mondták, hogy menjünk haza és fogadjuk el, legyen minél szebb gyerekkora. Aztán felvettük a kapcsolatot ilyen szülőkkel, és egy picikét, hát ha nem sokkal is, de egy picit megnyugtatóbb volt a helyzet. Tehát azért ezt itt kezelésekkel, gyógytornákkal, nyújtásokkal, illetve a jelenleg egyetlen létező elfogadott kezelés, a szteroid kezelés, a nagyon korai szteroid kezelés. Ezt Európában 4 éves kortól engedélyezik, Amerikában akár már 2 évesek is kaphatják a szteroidot. Mivel ez gyulladás csökkentő, nagyon sok minden kicsit stoppolja a betegséget. Tehát egy olyan 1-2-3 évig azért egy nagyon jó hatékonysággal dolgozik rajtuk a szteroid, sajnos utána továbbiakban már nem. Nagyon-nagyon sok jó tanácsot kaptunk ezektől a szülőktől, sajnos Magyarországon nagyon sok ilyen, effektíve sok ilyen gyerek van, számolgattam, és én 300-350 ilyen gyerek biztosan van. Nyilván vannak már felnőttebbek is. Ebbe a korba, ahova most ez a potenciális megoldás született ezáltal a génterápia által, egy olyan 6-8 gyerek eshet bele, akikről tudunk, de nyilvánvalóan ilyen kisebb falvakból, tehát azután, amit mi kaptunk itt a kórházakban, nem tudom egy kis falu családű, hogy tudja továbbvinni, vagy hogy tud feldolgozni, miután megkapják ezt a diagnózist.
Nektek mi volt az első gondolatotok?
A kezdeti sok után, vagy inkább kezdem a kezdeti sokkal, amikor megtudtuk ezt a diagnózist, hát teljesen összetörtünk, és napokig. Én azt gondolom, hogy napokig, mert viszonylag gyorsan azért sikerült összeszedni magunkat, tehát napokig, hetekig csak néztünk magunk elé, hogy ez miért történik, és hogy ez tényleg velünk történik, ez pont karácsony előtt volt, és hát nagyon nehéz volt, akkor állandóan sírtunk, most már igazából szerencsére csak akkor jön ez a nehezebb. Akkor érzékenyülünk el, amikor újra erről kell hosszabban beszélni, de azért a mindennapokat muszáj csinálnunk. Tehát nekem, ami segített, és én mondtam Krisztiánnak is, hogy Beninek ez a gyerekkora. Most akármi is lesz a jövőben, ezt nem tudhatjuk, de muszáj összeszedni magunkat, mert most, ha 2 síró embert lát éjjel-nappal, azzal ő nem lesz jól. Úgyhogy muszáj valamit összeszedni magunkat, és valamit kezdenünk ezzel a helyzettel. Aztán, ahogy kutattunk a lehetőségekről, hál' Istennek nagyon hamar megtaláltuk ezt a génterápiát, amit nemrég engedélyeztek az Egyesült Államokban, és ez egy hatalmas nagy reményt jelent nekünk, tehát mi abszolút ebben bízunk, és ez visz minket előre minden nap, hogy ezt csinálni kell, mert ez már egy elérhető dolog, még most sajnos nagyon drága, reméljük, hogy időközben majd csökkenni fog az ára is, és elérhető lesz mindenki számára, de a mindennapokban ez hajt minket, hogy ennek muszáj sikerülnie, és csináljuk.
Beszéljünk egy picit erről a terápiáról. Konkrétan mennyi az az összeg, amit össze kellene gyűjteni? Mikorra kellene? Mennyire szorít az idő?
1,3 milliárd forintba kerül ez a génterápia. Ez a Sarepta cég által kifejlesztett Elevidis nevű génterápia az Egyesült Államokban. Jelenleg 4-5 éves korra van engedélyezve. Beni februárban töltötte a 4. életévét, tehát egy olyan 1,5 évünk van bőven összegyűjteni. Viszont minél előbb kapja meg ezt a génterápiát, annál jobb állapotban tudja megtartani, mert ugye folyamatosan romlik az állapota. És emiatt nagyon fontos, hogy minél előbb kapja meg, tehát a legjobb lenne, hogyha már holnap megkaphatná, és nem kellene 1,5 évet várnunk rá, mert nem tudjuk, hogy addig milyen állapotba fog kerülni 1,5 év alatt.
Nagyon sokszor teszik fel egyébként nekünk ezt a kérdést, ez így jó, hogy itt is le tudjuk reagálni. Sajnos ebben a betegségben, a DMD-ben nincsen idő. Tehát itt ez nagyon téves dolog így a közhiedelemben, hogy nincs idő. Igaz, hogy ezt a gyógyszert Beni 6 éves koráig megkaphatja, de itt igazából ő minden nap romlik. Én pontosan tegnap beszéltem éjszaka egy édesanyával, akinek egy ilyen gyermeke van, és ő 6 évesen kapta meg most épp az utolsó pillanatban, egy pár hónappal ezelőtt, és ő elmondta nekem, hogy abszolút nem lát olyan rohamos fejlődést, mint egy 4 éves gyereknél. Tehát neki 6 éves korában nagyon sok izomsejtje elpusztult egy 4 éves gyerekhez képest. Tehát az idő az sajnos egyáltalán nem mindegy.
Tehát tulajdonképpen arra van lehetőség, hogy 6 éves koráig mondjuk megkapja, de minél hamarabb kapja meg, annál egészségesebb így marad pontosan, a kisfiú szervezete. És az azért az nem mindegy, hogy hol állítja meg. Ez a génterápia miben tud segíteni? Az izmai minőségének a fenntartásában, hogy megállítja a betegséget és nem romlik tovább, vagy mi az, amiben tud segíteni?
Említettem az előbb ezt a disztrofin nevű fehérjét, ami egy normál emberben termelődik, ez az izomstabilitásért felelős fehérje. Ez a génterápiával tulajdonképpen egy vírusvektor segítségével egy mikrodisztrofint juttatnak be. Ez a mikrodisztrofin nagyjából az 1/3 a rendes disztrofinnak, mivel a vírusvektorban sajnos nem fér be a rendes disztrofin, ez egy óriási fejtörést okoz a tudósoknak a mai napig, hogy fogják majd bejuttatni a rendes disztrofint. Jelenleg erre van lehetőség, viszont a mikrodisztrofin egy ilyen kis testben képes arra, hogy fenntartsa ezeket a funkciókat, abszolút azonos a funkciója rendes disztrofinnal, és tulajdonképpen megállítja ott a folyamatot, ahol van, és ezek a kisgyermekek onnantól kezdve folyamatos fejlődés, mozgásfejlődésen esnek keresztül. Tehát ő benni például nem tud ugrani, nem tud váltott lábbal lépcsőzni. 2-3 hónappal ezután, a terápia után ugyanazok a gyerekek, akik megkapták, elképesztő mozgásfejlődésen mennek keresztül, és nagyokat ugranak, váltott lábbal szaladnak fel a lépcsőn, tehát tényleg látható és érzékelhető, illetve az ő labor eredményei is borzasztóak, tehát nekik a májenzimeik több tízszeresei a normálértéknél, illetve ez a kreatinkináz enzim, amit mondott a Bogi, ez több ezerszerese, ezek pedig szépen elkezdenek csökkenni, és már-már normál állapotba, tartományba mennek vissza hónapokkal később a génterápia után.
Hol tart most a gyűjtés? Mennyien fogtak össze?
2,5 hónapja kezdtük a gyűjtésünket, és jelenleg 236 millió forintnál járunk, ami szerintem egy hatalmas összeg, úgyhogy nagyon-nagyon sok ember fogott össze. Tényleg nagyon megható, hogy milyen kreatívak az emberek, és folyamatosan keresnek minket, hogy jótékonysági eseményt szerveznek Beninek, hogy tényleg rengeteg jó embert ismertünk meg ez alatt az idő alatt, úgyhogy szerintem nagyon szépen haladunk.
Mennyire nehéz ilyenkor segítséget kérni?
Nagyon nehéz volt először kimondani ezt, hogy igazából tényleg az utalással tudnak a legjobban segíteni nekünk az emberek, tehát én mindig azzal kezdem, hogy kövessenek be minket, osszák meg a történetünket, hogy minél több emberhez eljusson, ami szintén nagyon nagy segítség, viszont tényleg sajnos a pénzt kell összegyűjtenünk, tehát ez borzasztó nehéz kimondani és kérni, de a Beni életéről van szó, úgyhogy muszáj ezt tennünk, és hál' Istennek tényleg nagyon sokan mellénk álltak, úgyhogy nagyon szépen köszönjük mindenkinek.
Ugye itt nem csak arról van szó, csak mert nem biztos, hogy mindenki ugye jártas ezekben az orvosi diagnózisokban és érti a lefolyását a betegségnek, itt nem csak arról van szó, hogy egy kisgyerek most tud-e ugrani, vagy tud-e váltott lábbal menni, hanem itt az életminősége és az életkilátásai az, ami ugye a legfontosabb célja ennek a terápiának.
Igen, ez nem hangzott el az előbb, de ennek a betegségnek a lefolyása ez úgy néz ki, hogy kerekesszékbe kerülnek, miáltal lebomlanak, tehát az izmok lebomlik, az izomsejtjeik pusztulnak folyamatosan, és ezért a vázizmaik épülnek le először, kerekesszékbe kerülnek, majd ugye a kézizmaik is gyengülnek, és ezek is elsorvadnak, majd lélegeztetőgépre kerülnek a légzőizmok érintettsége által, és végül a szívizom érintettsége miatt egy korai halál következik be náluk, az átlag életkor 26 év. Nem tudom, 10 évig mondjuk, hogy élhetnek úgy normális életet, és utána meg kell azt élniük, hogy folyamatosan egyre kevesebb dologra képesek, és kerekes székbe kerülnek, és már a kezüket sem tudják úgy használni, tehát ez szülőként borzasztó nehéz végig gondolni, hogy az a őrülten rohangáló 4 éves gyerek, akit le sem lehet állítani tényleg egész nap, annyira vidám, boldog is szaladgál, hogy ő tényleg egyszer csak nem fog tudni még járni sem.
És itt sajnos itt tényleg 10 éves kor után itt már gerincműtétek előfordulhatnak, itt már egy Achilles átvágásról nagyon gyakran van szó, tehát itt már később olyan szövődmények, akár egy tüdőgyulladás, akár egy csonttörés, itt mind nem hogy a 26 éves kor, de előfordul gyakran, hogy a 15-16 éves kor is végzetes állapotba kerülhet.
Valamiféle állami támogatás erre a dologra van valami, ami még pluszba tud segíteni a gyűjtés kapcsán?
Sajnos jelenleg nincsen erre semmiféle állami támogatás. Jelenleg Amerikában engedélyezett, tehát még Európai Uniós engedélye sincsen. Nincsen sajnos.
Ez a betegség még nem is nagyon van a köztudatban, tehát nekünk ez is az egyik célunk, hogy erről is beszéljenek az emberek, és legyen ez is ugyanúgy ott az emberek fejében, mint az SMA, amire nagyon hamar lett államilag finanszírozott kezelés is, itthon is, és a világon mindenhol. Ez a Duchenne még az SMA-nál is gyakoribb, és nem ismerik az emberek. Úgyhogy nagyon reméljük, hogy erre is nagyon hamar lesz megoldás itthon is.
Ilyenkor egyébként én sokat elgondolkodok, hogy azok a szülők, akik ugye találkoznak ezekkel a ritka betegségekkel, végig viszik a saját életükön, gyermekeiken keresztül ezeket a folyamatokat, hogy összetudnak-e annyira fogni, hogy jelezni ilyen értelemben, hogy ez itt egy létező probléma, és ugyanúgy, ahogy az SMA-ra lett aztán megoldás, hogy esetleg ez is be tudjon kerülni valamilyen támogatási rendszerbe. Tehát, hogy nem csak maguknak, hanem másoknak is kitaposni ezt az utat.
Vannak ilyen törekvések, és nem is csak a düsenes szülők körében, hanem teljesen érintetlen, a témában érintetlen emberek is próbálnak segíteni nekünk azáltal, hogy aláírásokat gyűjtenek, hogy próbálják bevinni olyan helyekre ezt a felhívni az emberek figyelmét erre, akik tényleg közel vannak a megoldáshoz, vagy ahhoz, hogy tényleg elérhetővé tegyék ezt a dolgot, úgyhogy nagyon bízunk benne. Egyébként maga a Duchenne közösség nagyon összetartó, nagyon tényleg egymást segítik a szülők abban, hogy milyen lehetőségek vannak, hogy mik a tapasztalataik. Ugye vannak köztünk olyanok, akiknek már bőven felnőtt kor közelében vannak a gyerekeik, vagy már át is lépték a 18 évet, és tényleg jó megismerni őket, és az ő életszemléletüket is látni, hogy ők hogy csinálták ezt az évek során.
Az jutott eszembe, hogy az ember honnan merít ilyenkor erőt? Tehát amikor megkap egy ilyen diagnózist, és én azt gondolom, hogy szülőként ilyenkor ráborul a virág az emberre, de hogy ott van a gyerek, akinek meg ezt nem lehet mutatni. Igen. Nem, hogy nagyon, de hogy kicsit sem. Mert hogyha anya és apa elveszíti a talajt a lába alól, akkor nyilván a gyerek kiből merít előt. De a szülő kiből merít előt? Vagy miből? Egymásból? De hogyan?
Én lehet, hogy egy kicsit spirituális felfogású vagyok, de igazából tényleg az, hogy kihúzzuk magunkat ebből a szörnyű állapotból, nekem az a gondolat segített, hogy tényleg nem tudhatjuk, hogy mi történik a következő pár évben, és hogy ne kezdjük már el most temetni. Tehát, hogy tényleg akármennyire nehéz és borzasztó ezt átélni, minden nap ezzel ébredni, hogy ebben a helyzetben vagyunk, de hogy nem tudhatjuk, hogy mit hoz a jövő, és hogy csinálnunk kell. És hogy tényleg Benni ott van, és játszani szeretne velünk, tehát hogy egy kicsit próbáljunk meg rá koncentrálni, és ne mindig ez legyen a fókusz, hogy Úristen, mi várhat rá, hanem hogy tényleg mutassuk meg neki a világot, amit tudunk, érezze jól magát, próbáljuk meg mi is jól érezni magunkat, tehát hogy nagyon nehéz kizökkenni ebből a nehéz élethelyzetből, és nagyon nehéz kitekinteni a betegségből, de muszáj. Tehát, hogy attól még a mindennapjainkat muszáj csinálni, és család vagyunk, és gyerek, tehát, hogy valahogy csinálnunk kell. Úgyhogy minden nap egy kicsit szerintem össze kell szednünk magunkat, mert minden nap vannak mélypontok, de ha csak egy kicsit tudunk vele szaladgálni, nagyon szereti a zenét, azt beszoktuk kapcsolni, akkor táncolunk, szaladgál, tehát hogy muszáj valahogy vidámságot vinnünk a mindennapokban, különben nem tudjuk ezt csinálni.
Én szerintem ez egy tanulási folyamat mindenképpen, tehát ehhez idő kell, és ezt főleg azoknak a szülőktől láttuk, akik ugyanebben a helyzetben vannak, de már idősebb gyerekekkel, ezt nem lehet sietetni. Tehát ez nem úgy működik, hogy én most eldöntöm, hogy akkor vidám vagyok, és akkor minden jó. Ehhez nagyon sok idő kell. Nekem biztosan több, mint a Boginak, de láttuk tényleg azt, hogy ezt egy akár egy 10 év múlva is úgy, hogy még nem volt megoldás. Ezt milyen nagyon, nagyon fantasztikusan kezelik emberek, anyukák, apukák, tehát tényleg hihetetlen, és ez ilyen példaértékű számunkra is.
Kedves hallgatók, ez a Lélektér Vivandával című magazin műsora, mai vendégem dr. Szilágyi Boglárka és Micskó Krisztián. Most tartunk egy pici szünetet, de nem menjenek sehova, mindjárt folytatjuk a beszélgetést.